75,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Mető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Szent Család vasárnapján Ternyák Csaba egri érsek megnyitotta a Szent Évet az Egri Főegyház megyében. Idén ünnepli fennállásának 105. évét a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség. Folyamatos és jó ütemű a déli ipari park fejlesztése Nyíregyházán. Gyöngyösen és 60-ban a posták felváltják a kincstári értékesítési pontokat. A gyöngyösi Bugát Pál kórház főigazgatója látogatási tilalmat rendelt el a belgyógyászati osztályon. Elkezdődött az évvégi visszaszámlálás az egri forralt bornapokkal. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Szent Család vasárnapján nyitotta meg Ternyák Csaba egri érsek a Szent Évet az Egri Főegyház megyében. Göncről érkezett az a monumentális zarándokkereszt, melynek bevonulásával vette kezdetét az ünnepi szentmise. A főpásztor szent beszédében rámutatott, az evangélium egy húsvéti zarándoklatot idéz fel, ma azonban Ferenc pápa egy másik zarándoklatra hív bennünket kérve, hogy minden egyházmegyében vigyék körbe Krisztus keresztjét a nagypénteki liturgiához hasonlóan. Ez a remény útjának indítása, a teljes szent év pedig a remény ideje fogalmazott. Az érsek elmondta, Ferenc pápa az éjféli misén a Szent Péter Bazilikában a Szent Kapu megnyitásakor az Úrral való találkozás örömének felfedezésére és megújulására buzdított. Az egri székesegyházban felállított zarándokkereszt új életre inspirált, tudatosítva, jó nekünk Jézus vonzásában élni. A kereszt egész évben jelen lesz a székesegyház oltára mellett. Idén ünnepli fennállásának 105. évét a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség. Gecse Bertalanné több mint 30 éve tagja a szervezetnek, elnök helyettesként segítve a mindennapi munkát. Kiemelte, a helyi gyülekezettel szorosan együttműködve, igyekeznek számos programon megjelenni, az adventi időszakban időseket látogatni és Isten igéjével, valamint szeretetükkel táplálni az embereket.
A gyülekezet nőszövetség munkájáról tud, mert bevonjuk a gyülekezetet is bármilyen szervezésbe, tehát gondolok egy szeretett vendégség, akkor megkérjük a asszonytestvéreket, hogy aki tud sütni, akkor az süteménnyel járuljon hozzá. Most volt itt a városunkban a H2Ö, az élet vízforrása, a református egyház bizonyságtétele, ahol az asszonytestvérek nagyon oda tették magukat és sütöttek, és nagyon szép alkalom volt. Háttérbe nem szorulunk, mert minden hónap első kedjén van bibliaóra. És ezt tiszteletes úr kihirdeti, és tudják, hogy na most az asszonyok mire készülnek, mi a feladat. Mindig van feladatunk, mindig van olyan, amikor meg kell látogatni egy idős beteg asszonytestvért, vagy egy 90 éves évfordulóra szoktunk elmenni, amikor 90 évesek a testvérek, akkor elmegyünk tiszteletes úrral vagy tiszteletes asszonnyal meglátogatni őket. Aztán valóban a városunkban ugye két öreg otthon van, oda elmegyünk, elkísérjük, erről is tud a gyülekezet. Adventi ebédet szervezünk a gyülekezet 75 éven felülieknek. Tehát nem bújunk el a gyülekezet háta mögé, hanem valóban előtte szolgálunk, és sok olyan esemény van, világi manap a nőkért, az március első hetében van, akkor imádkozunk a gyülekezettel együtt, aztán az imanap, ami december 4-én van, a Kárpát-medencei imanap, az is a gyülekezet keretén belül van. amikor eseményekre elmegyünk, országos eseményekre elmegyünk a központba Budapestre, akkor tiszteletes úr tájékoztatja a gyülekezetet, hogy hol volt a nőszövetség, ki kapott díjat, milyen feladat vár még a nőszövetségre, tehát dolgozik a nőszövetség, és azért is mondtam az elején, hogy egy jól működő nőszövetség ott van a lelkipásztor háta mögött, és ez valóban így van, hogy nagyon jó közösen együtt dolgozni, és együtt vinni mindazt a terhet, ami nem csak a nőszövetségé, hanem az egész gyülekezeté. De erre kiveszi a részét a nőszövetség legjobban.
Folyamatos és jó ütemű a déli ipari park fejlesztése Nyíregyházán. A 192 milliárd forintos beruházás évekre meghatározza a város gazdaságát. Hasonlóan fontos mérföldkő, hogy kormányzati döntés született a Jósa András Múzeum felújításáról, így 2025-ben elindulhat a közel 6 milliárd forintos beruházás. A város saját erőből folytatja a megkezdett infrastruktúra fejlesztéseket, és tovább korszerűsödnek majd az önkormányzati épületek is. A részletekről Kovács Ferencet, a város polgármesterét hallják.
Az a tervünk, hogy az első ütem május végén zárul, időarányosan jól állnak, és szeretnénk meleg váltással a második ütemet elkezdeni. Ez azért is nagyon fontos, mert ezzel a területeink felértékelődnek. Mostanában jellemző az, hogy amikor a magyar kormány vagy a HIPA, amely ezzel foglalkozik, ajánl területeket olyan befektetőknek, akik nagyon rövid határidővel keresnek olyan terület, ahol nagyon rövid határidőn belül el tudják indítani a beruházást, hát ott mi egész jó pozícióban vagyunk. Ennek az első csomagja már jóváhagyásra is került, és megjegyzem, egyedül Nyíregyháza az a megyegyű város, ahol már támogatott döntéssel rendelkezünk egy olyan 11,7 milliárd forintos összeggel. Ez pedig az óvodák, a bölcsődék és négy iskola javarészt energetikai, de itt is összetette szükséges beruházását tartalmazza. A második csomagunk a közlekedési infrastruktúra, ugye ez állandó feladat Nyíregyházán, a Neapolisszal szemben lévő épület teljes felújítása, amit egyébként kifejezetten a fiataloknak szánunk. Ott Szatmár Németivel és a két megyével vagyunk együtt. A pályázatban mi vagyunk a projektvezetők. Én nagyon bízok benne, hogy pozitív döntés lesz, és néhány hónapon belül.
Gyöngyösen és 60-ban a posták felváltják a kincstári értékesítési pontokat. Átalakítja a személyes értékesítési hálózatát a kincstár 2025-ben. Januártól a heti 1-2 napon működő értékesítési pontjai megszűnnek, helyettük több mint 500 postán lesznek elérhetők a szolgáltatásai a 19 vármegyei kincstár ügyfélszolgálat mellett, közölte a Magyar Államkincstár. A gyöngyösi Bugát Pál kórház főigazgatója zajló halmozott megbetegedés miatt december 27-től visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el a belgyógyászati osztályon. A kórház egyéb osztályain a látogatása megszokott rend szerint történik. Kérjük a hozzátartozók megértését, közölte a Heollal T. Bokros Mária, a kórház szóvivője. Elkezdődött az évvégi visszaszámlálás az egri forralt bornapokkal. 2023-ban rendezték meg először az adventi események után az évzáró napokat. Szombaton indult el az egri forralt bornapok. Ebben az évben is varázslatos hangulat és szórakoztató programok várják az érdeklődőket Eger belvárosának szívében a Dobótéren. A Hütte második egri forralt bornapok nem csak különleges gasztronómiai élményeket, hanem változatos zenei és kulturális programokat is kínál. December 28-a és 31-e között az ünnepi díszkivilágítás alatt illatozó forralt borok, fűszeres téli illatok és a helyi ízek találkoznak a legjobb előadók koncertjeivel. A Az év utolsó régiségvásárát szervezték meg a bazilika mögött a mai vasárnapon, amit szinte minden egri tud, hogy a régiségvásár Egerben már az ország egyik legnagyobb vásárává nőtte ki magát, írja a Heol. Kivételes és egyedülálló hangulatát a remek helyszín és az ország szinte minden részéből érkező több mint 100 árus garantálja. Itt minden adott egy igazán hangulatos vásárhoz. Büfék, éttermek, ingyenes parkolók, gyönyörű panoráma a barokk belvárosra. A történelmi korok hangulatát idéző környezetben, a bazilika mögötti zöldövezetben tartják általában a vásárt. A régiségvásár már Eger életének szerves része, melyet jövőre is folytatni kívánnak. Híreink végén az időjárásról. A köd, illetve rétegfelhőzet ismételten terjeszkedik, de a Dunántúlon továbbra is maradnak derült tájak. A borult ködös párás részeken előfordulhat szitálás, ónos szitálás, illetve zúzmara képződés. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a borult részeken -4 és -1, a derült tájakon -8 és -4 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 29-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai műsorunkban megismételjük a november 27-i összeállításunkat. Adásunk tartalmából. Megkezdődött a Vöröskereszt gyűjtési akciója. Tovább folytatódik Miskolcon az őszi nagytakarítási akció. A Borsodabaú-Zemplén vármegyei középiskolások jelentkezését is várja a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci intézménye.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Megkezdődött a Vöröskereszt gyűjtési akciója, amelynek adományaiból rászoruló családokat támogatnak majd a karácsonyi időszakban. A Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén vármegyében több ezer élelmiszercsomaggal, cipős dobozokkal és más adományokkal készül az ünnepre. A részletekről Grubert Roland, a Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén vármegyei igazgatója adott tájékoztatást.
Az előkészítési feladatok azok, nem mondom, hogy nyáron, de nyár végén legkésőbb elkezdődnek. Annyiban természetesen igaz, hogy a november elején és közepén már gyakorlatilag tudunk minden programot, tudjuk azokat a évek óta működő projekteket, vagy akciókat, kezdeményezéseket, amelyek december végéig megtörténnek. És nagyon fontos, hogy nem csak a gyűjtésnek kell december végéig, vagy hát 24-ig megtörténni, hanem a kiosztási feladatoknak is, hiszen amit gyűjtünk azoknak a családoknak, akik elhangzottak a felvezetőben is, az heteste előtt el kell, hogy jusson hozzájuk az az adomány, ami talán boldogabbá teheti az ő karácsonyokat is. Ami nagyon fontos, hogy az idei évben is több helyszínen, illetve sok helyszínen, országos szinten, de itt a megyében is lesznek tartós élelmiszergyűjtések, gyakorlatilag élelmiszerbankon keresztül majdnem az összes élelmiszeráruházban. Itt most nem hipermarketekről, hanem kisebb boltokról, élelmiszerboltokról beszélek, illetve van a Vöröskeresztnek saját országos akciója is. Ez nagyon nagy boltszámot jelent ebben a megyében is, úgyhogy gyakorlatilag az összes munkatársunk is nagyon sok önkéntes részt vesz ebben a többnapos gyűjtési akcióban. Itt elsősorban tartós élelmiszereket gyűjtünk, úgyhogy arra kérjük majd a vásárlókat, hogy jó minőségű édességből, tészta, cukor, liszt, olyan tartós élelmiszerekből vegyenek egyel-egyel, vagy többet, amennyire tehetik, amelyből tartós élelmiszercsomagokat tudunk összeállítani rászoruló családoknak. Úgyhogy ez lesz egy nagyon komoly. A miskolci adventi programokkal együtt indul már a, gondolom, hogy sokak által ismert Szeretett Süti Gyár nevű akciónk, amely ha bár most már nagyon régóta megy, még mindig töretlenül sikeres, úgyhogy erre már most nagyon sok az érdeklődés, még nem jelent meg ennek a felhívása a mi részünkről, de én azt gondolom, hogy a héten, vagy a jövő hét elején ez is megjelenik. Erre az a jellemző, hogy nagyon gyorsan betelnek azok az időpontok, amikor munkai közösségek, családok, baráti közösségek jönnek el és sütnek majd a miskolci adventi programok központi részén elhelyezkedő süti gyárban mézes süteményeket. Ezt kínálják az ott vásárlóknak vagy az odalátogatóknak, és az ebből befolyó pénzösszeget is elköltjük még a karácsony előtti időszakban, de jellemzőek lesznek még olyan gyűjtések is, amelyet különböző munkahelyek hirdetnek meg. Ebből talán a legnagyobb az elmúlt években, legalábbis mindenképpen a legnagyobb a kormányhivatal saját dolgozó gyűjtése. Ez jellemzően több ezer gyermekhez tud eljutni, ez egy ilyen cipős doboz akció, amiben jellemzően használt, de jó minőségű és működőképes játékok kerülnek, vagy valamilyen ruhaneműk is fel vannak címkézve, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánják ezt az ott dolgozók. Tavaly ez óriási mennyiség volt, és arra számítunk, hogy ugyanennyi most is fog sikerülni, mert ez megyeszert, ez nagyon sokat jelent azoknak a akár kis településen élő családoknak, ahova nehezebben jut el mindenki, vagy jut el minden segítség. A Vöröskeszt, hogy a több irodát is működtet itt a városban is, Miskolcon is, hajléktalan gondozó központunk is folyamatosan fogad adományokat. Nekik számukra is készülünk nagyon sokféle szokásos akciókkal, különböző élelmiszerosztásokkal, úgyhogy bárki, aki teheti, és nem ezeken a meghirdetett akciókon, hanem egyénileg szeretne segíteni, a Vöröskeszt bármelyik csatornáján fölveheti a kollégákkal a kapcsolatot, és szívesen fogadják majd bármelyik szolgáltatásunk érintett pontjain őt. Tehát a Vöröskeszt Összes munkatársa ilyenkor részt vesz ebben, teljesen mindegy, hogy ő bölcsödében vagy hajléktalan ellátásban dolgozik, vagy valamelyik társadalmi vállalkozásunkban, ilyenkor mindenki ezzel foglalkozik. Ugye a november elejétől, tehát gyakorlatilag mostantól december végéig egy olyan óriási nagy üzem kezdődik ilyenkor, hogy minden akciót meg tudjunk valósítani, és azok az adományok célba is jussanak. Úgyhogy mindentől gyakorlatilag elkezdődik egy olyan non-stop munka, ami majd szentestével, vagy hát az megelőző munkanappal fog véget érni a kollégáink számára, de ez mindig egy olyan jó leső érzés, hogy nagyon sok embernek tudunk ezzel segíteni. Tehát az előbb ugye mondtam, hogy csak a cipős doboz akcióból több ezer gyermek juthat valamilyen ajándékhoz, hogy egy kicsit Jézuskának tudunk segíteni, hogy ha esetleg nem azt kapná valaki, amit írt a Jézuskának, akkor is valamilyen meglepetést tudja várni a fa alatt az olyan családokban is, ahol ez nem feltétlenül megszokott. De a tartós élelmiszerekből és egyéb más adományokból is a tavaly évben több mint 5000 családhoz jutottunk el. Én azt gondolom, és nem hiszem, hogy egy nagy arányú tévedésem lenne, hogyha az idei évben is ez, meg tudjuk ütni ezt a számot, tehát több mint 5000 családhoz tudunk eljutni karácsony előtt. Tehát mindenféleképpen a legaktívabb időszak, és hogyha van egy olyan év, amikor semmilyen más esemény, rendkívüli esemény nem történik, akkor ez a legaktívabb adományozási időszak is. Természetesen, ha történik egy nagy árvíz, vagy mondjuk az orosz-ukrán konfliktus, aminek mi is részesei voltunk, segítői oldalról természetesen, akkor ez nem feltétlenül igaz, mert ugye akkor történik egy évnek egy bármelyik szakában egy olyan esemény, ami az embereket megindítja, és média figyelem középpontjába kerül egy olyan dolog, amiben segíteni tudnak, de ha ilyen nincsen az évben, az idei évben például nem volt, legalábbis hála Istennek a természeti katasztrófák a mi megyénket elkerülték, reméljük, hogy ez így is marad nagyon sokáig, akkor a karácsonyi időszak az a legaktívabb adományozási időszak, amikor nagyon sokan segítenek, nagyon sokan szeretnének segíteni. Talán ez az időszak, amikor az emberek szíve egy picit jobban megnyílik, hiszen azért csak a szeretet ünnepéről van szó, és mindenki akár erején felül is próbál segítséget nyújtani. Ugye nagyon sokféle akciót hirdettünk, tehát vannak, amiről beszéltünk is, tehát vannak olyan kifejezetten gyűjtések, ahol valamilyen kifejezett dolgokat gyűjtünk, de például ide tartozik ugye a Szeretett Süti Gyár, egy egészen más indítatás, tehát ott egy inkább egy ilyen csapatépítő jelleggel vesznek részt egy tevékeny programban azok, akik eljönnek, és azzal a tevékenységükkel tudnak gyűjteni, tehát hogy ez megint egy másik célcsoportnak szól, de van egy olyan, amikor különböző önkormányzatok vagy iskolák is összefognak és valamit gyűjtenek, tehát illetve megpróbáljuk, ez az egyik oldal, tehát hogy nagyon sokféle lehetőséget próbálunk felkínálni arra, hogy mindenki a legkényelmesebb módon tudjon segíteni, ami hozzá a legközelebb áll. A másik, hogy jól próbáljuk bemutatni azt, hogy hova kerülnek, és transzparensen osztjuk ezeket az adományokat. adományokat, hogy lehessen látni azt, hogy jó helyre kerülnek, és hogy célba érnek ezek az adományok. Ez egy rendkívül fontos az átláthatóság miatt is, és ugye ennek a hátterét és a logisztikai tevékenységét is, meg az egész elszámoltathatóság, az összes dokumentációt kell mögé rakni, méghozzá gyorsan és szabályosan, ahhoz, hogy hiteles tudjon maradni az, aki adományokat gyűjt. Én mindenkit arra bíztatok, vagy buzdítok, hogy aki teheti, és megengedheti magának, ő segítsen, és gondoljon azokra a családokra, gondoljon azokra a társainkra, azokra a rászorulókra itt a megyében, akik nem feltétlenül engedhetik meg maguknak minden nap azt, hogy melegét elkerüljön az asztalra, vagy nem feltétlenül tudják meglepni a saját gyermeküket azzal a legszebb ajándékkal, amivel szeretnék, és aki tud, az ebből a szempontból egy picit segítsen, és biztos vagyok benne, hogy ezáltal az ő karácsonyuk is sokkal boldogabb lesz. A Vöröskereszt világszerte ugye egyetlen egy módon tesz különbséget ember és ember között, ez pedig a rászorultság mértéke. Ezt fogalmazzák meg a Vöröskereszt alapelvei, és ez alapján dolgozik nem csak karácsonykor, hanem gyakorlatilag minden katasztrófa helyzetben, vagy minden tevékenységében a Vöröskereszt. Azt, hogy mindenki megkap minden segítséget, ezt túlzás állítani, mert nyilvánvalóan ez az adományozási kedvtől, az adományok mennyiségétől függ, de a rászorultság mértékében teszünk különbséget rászorulók között, és mindenkinek megpróbálunk úgy segíteni, hogy számára a legjobb legyen. Ezért nagyon fontos, hogy olyan adományok érkezzenek, amelyekből jól lehet segíteni, és ebben az adományozóknak is van felelőssége, vagy van feladata, hiszen ha valaki szeretne adományozni, akkor úgy tud jól adományozni, hogy olyan dolgokat adományoz, ami a valódi segítséget jelent. Ezt talán úgy lehet a legjobban képletesen megfogalmazni, hogy mindig figyel arra, hogy mit kérnek. Tehát most nem karácsonyról van szó, de még egy katasztrófa helyzet első, második, harmadik napján nem az újjáépítéshez szükséges adományokra van szükség, hogyha ez így érthető. Tehát ugye mindig, amit az a szervezet, vagy az a például a Vöröskereszt szokott kérni, ugye katasztrófa, vagy az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörésekor, akkor mindig figyeltek ránk, hogy most erre van szükség, egy hét múlva nyilvánvalóan már másra van szükség, egy hónap múlva pedig megint másra van szükség, és ez rendre szokott működni. Illetve nagyon fontos az, hogyha valamilyen használt dolgot adományozunk, ami egyébként ugyanolyan értékes tud lenni, mint egy új dolog, akkor olyan dolgot adományozzunk, aminek mi is örülnénk. Tehát egy nem rossz játékot adományozzunk otthonról, hanem egy tökéletesen működő, de otthon már megunt játékot adományozunk, hiszen ez egy másik otthonban, egy másik családnál ugyanolyan akár boldogságot és örömet tud szerezni valakinek, akinek olyan nincsen. Ebben egyébként az utóbbi időszakban itt Miskolcon mi a minden kommunikációnkban erre törekedtünk, és látszik is ebben egy olyan fajta fejlődés, az emberek, az adományozók jobban figyelnek arra, hogy mit kér az a szervezet, aki valamivel szeretne segíteni. Én azt kérem mindenkit, hogy figyeljenek a kommunikációra, figyeljenek arra, hogy éppen mi az, amire szükség van, hiszen ha valaki segíteni szeretne, akkor teljesen mindegy, hogy egy konzervet vagy egy lisztet fogok pluszban betenni a bevásárlókosoromba, hogyha én azzal tudatosan úgy tudok adományozni, hogy amit kértek és amire megkértek, azzal segítek, azzal tud a legjobban segíteni. Mindenkit buzdítok arra, hogy aki tud segíteni, és előre is szeretnénk megköszönni az elmúlt évek alapján azt a sok segítséget, amit a rászorulóknak tudunk eljutatni karácsonykor.
Az Úrban, bízz
Tovább folytatódik Miskolcon az őszi nagytakarítási akció. Hollósi András, a város üzemeltetésért felelős alpolgármester beszámolt arról, hogy a Városgazda munkatársai több mint 1 millió négyzetméter füvet nyírtak le, 18 ezer virágot ültettek el, valamint eltávolítottak több mint 600 falfirkát. Emellett az önkormányzat újraélesztette a sheriffrendszert, akik a tömegközlekedési eszközön járőröznek.
A miskolci önkormányzat prioritásként természetesen a választási ígéretünkhöz és több ponthoz is ragaszkodva a közrend, közbiztonságot, köztisztaságot tartja elsődlegesnek, természetesen a tömegközlekedés átszervezése is nagyon-nagyon fontos, hiszen láttuk azt, hogy az elmúlt időszakban mennyire nagyon kellemetlenül érezték magukat a miskolciak, amikor fagyoskodni kellett 20 percet a megállóban, és nem jött a busz, pedig menetrend szerint kellett volna jönnie. Mi ebben is próbálunk előre lépni, tárgyalásokat folytatunk jelen pillanatban. Nagyon bízom benne, hogy a miskolciak egyrészt érezni fogják elsőként a járatokon való biztonságérzetet, és bízunk benne majd, hogy egy sokkal bölcsebb és okosabb menetrend szervezéssel, mint ami eddig volt, minden miskolci megelégedésére tudunk majd szolgálni a jövőben. Azt hiszem, hogy elmondható az, amit polgármester úgy is elmondott már a programalkotó beszédében, hogy ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, először is rendre van szükség, rendpártiságra van szükség, rendezettségre van szükség. Éppen ezért hirdettük meg az elmúlt hetekben, és azt hiszem, hogy nagyon sok miskolci már találkozott vele, nagyon kevés, aki talán még nem, az őszi nagytakarítási programunkat, ami gyakorlatilag rekord számokat tartogat. Ezzel is majd természetesen néhány gondolat erejéig ki fogok térni, és ezen felül pedig természetesen fontos az, hogy a rendezettségen túl rend legyen és biztonság legyen, és élhető legyen a város. Mi erre tettük fel az eskünket, ezért kezdtünk el dolgozni az elmúlt hetekben, és éppenséggel pontosan az egyik eleme az imént is említett őszi nagytakarítási programban rejlik, ugyanis itt jelen pillanatban korábban 24 akcióterületet hirdettünk meg, természetesen a frekventáltabb területeket a Tiszai pályaudvartól egészen Lilafüredig, azonban az időjárás még most megengedi, és olyan nagy volt az érdeklődés és a támogatottsága a városlakók részéről ennek a programnak, hogy további 2 helyszínnel bővítjük, Helyő Csaba vonatkozásában és a Vasgyár egyes területeit is figyelembe véve, úgyhogy abszolút elmondható az, hogy ez a program hála Istennek eddig nagyon sikeresen működik, és abban rejlik egyébként a titka ennek az egész dolognak, mert mindig megkérdezi tőlünk, hogy na jó, de hát eddig nem volt erre pénz. Én erre csak azt szoktam mondani, hogy a hozzáállás nem pénzkérdés. A hozzáállásunkon szerintem fontos, hogy változtassunk, és egy lakosságbarát intézkedés vezessünk be, és a város üzemeltetésben pedig elsődlegesnek fontosnak tartjuk azt, hogy ne egy feladat alapú, vagy feladat központú megoldás legyen, hanem területiségre helyeztük a hangsúlyt, terület alapú gazdálkodást folytatunk a város üzemeltetésben. És ezért van az, hogy offenzív jelleggel 50-60 városgazda dolgozó bevonásával, 17-18 munkagéppel egy területet teljesen tisztára varázsolunk, aztán majd megyünk tovább. Kicsit olyan hasonlatot tudnék ehhez mondani, hogyha valakinek van hétvégi telke, vagy otthon rendelkezik családi házzal, akkor lenyírja a füvet, aztán összegyűjti a fűnyesedéket, aztán megmetszi a rózsát, vagy éppenséggel a sövényt, és egy délután elvégez ezzel a feladattal. Korábban azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy lenyírták a füvet, ott maradt a fű, aztán elkezdett komposztálódni magától, vagy elfújta a szél. Nem volt jó az összkép. Maradjunk ennyiben a városlakók szempontjából és megítéléséből sem ennek a helyzetnek, éppen ezért változtattunk ezen. És látható az, hogy egyébként, hogy 40-50 ember dolgozik, vagy 60 ember dolgozik egy területen, egyrészt nyilván látványos, kettő, a dolgozóknak is jó, hiszen látják azt, hogy haladnak, és van produktum, van előrejutás, és van eredmény. Éppen ezért tovább is bővítjük ezt a programunkat, és ami különleges még ezzel kapcsolatban, hogy nem csak, hogy az emberi erőre helyezzük a hangsúlyt, hanem innovatív megoldásokra is. Olyan speciális takarító, tisztítógépeket, nagyomású gépeket használunk, ahol eddig Miskolcon eddig még soha nem volt erre lehetőség, nem láthattak ilyet a miskolciak. Mondok egy példát, például autóbusz és villamos megállók takarításában használunk egy 90 bar nyomással üzemelő, 100 fokon nagy teljesítményű mosógépet, tisztítógépet, elementáris erővel tudja eltüntetni ezeket a makacs, olajfoltos vagy rágógumis lerakódásokat. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló újító eszközöket is bevettünk és bevetettünk ebben a harcban, amit éppességgel a Miskolc kitakarítás vonatkozásában elmondható. Természetesen fontos a folyamatosság, hiszen most egy olyan példát láthattam, megint csak egy otthoni példát szeretnénk elmondani a rádió hallgatóinak, hogyha összegyűlik a mosogatóban a mosatlan, akkor nagyon kellemetlen egy nap rászállni az embernek magát, hogy egész tud megszabaduljon. Sokkal egyszerűbb az, hogyha mondjuk tányéronként megtisztítjuk adott esetben az asztalt, és nem gyűlik fel, nem halmozódik fel a munka vagy a mosatlan. Ugyanezt tudom elmondani jelen pillanatban Miskolcon is, sajnos felhalmozódott a mosatlan. A belvárosban is, a Tiszai pályaudvarnál, az Újgyűri főtérnél is sorolhatnám. Mi ezt most próbáljuk egyszerre megoldani, majd pedig természetesen akció jelleggel vissza-vissza fogunk térni ezekre a területekre, de terveink között szerepel az, hogy tavasszal és ősszel is egy ilyen nagy takarítási innovatív megoldásokat tarkított offenzív takarítási akciót csinálunk Miskolcon, és ebből kifolyólag könnyebben tudunk már tisztán tartani bizonyos területeket, amiről beszéltem. Aztán természetesen, miután majd az összes avart és lehulló falevelet eltávolítottuk, akkor már elsősorban a síktalanításra helyezzük majd, vagyis a térre való felkészülésre helyezzük majd a hangsúlyt, legalábbis a városgazda szempontjából. Olyan rekordszámaink vannak, ami szerintem példátlan Miskolc történetében. Eddig 1,2 millió négyzetméteren nyírtuk le a füvet, 150 ezer négyzetméteren tisztítottuk ki a járdákat, illetőlegesen az úttestet. Ami érdekes szám, hogy például, ami már a belvárosokban és a nagyvárosokban jellemző, egész Kelet-Közép-Európában, de sajnos Nyugat-Európában is a graffitik és a falfirkáknak a jelenléte. 2 hét alatt több mint 600 falfirkát és graffitit távolítottunk el, speciális törlőkendők és tisztítószerek segítségével a belvárosból. Szerintem megint csak egy egyedülálló történet. Elmondható az, hogy olyan példátlan virágosítási akcióban kezdtünk, ami szerintem Miskolcon még nem volt, 2 hét alatt 18.500 virágtövet ültettünk el, ezek egyébként télálló és fagyálló növények, viszont nagyon szépé teszik a környezetet, például a belvárosban, a színvaterasz környékén, vagy éppenséggel a lilafüredi függőkert vonatkozásában várja majd a miskolciakat, a kilátogatókat egy nagyon szép, virágos üde városrészekkel gazdagított terület, és én ezen felül pedig azt tudom még elmondani, hogy nagyomású takarítógépeinkkel 17 ezer négyzetmétert tudtunk eddig kezelni és rendbetenni, és van egy külön érdekes eleme a tisztítási programunknak, hiszen mi azt az elvet valljuk, hogy Miskolcon ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, minden miskolcian dolgozni kell. És van egy hajléktalanokat gondozó és támogató programunk a belügyminisztérium támogatásával. Jelen pillanatban olyan rászoruló hajléktalan honfitársunkat tudtuk visszavezetni a munkavilágába. Ezek az emberek önálló albérlettel rendelkeznek már, munkahelyük van, vagy pedig saját tulajdonú ingatlanban laknak. Ez mindenképpen egy példátlan siker. Én azt hiszem, azon túlmenően, hogy nem csak a tisztítással foglalkozunk, hanem van egy emberi oldala is ennek, és azt hiszem, szerintem Miskolc ebben élen jár, hiszen Budapest után a vidéki nagyvárosok közül egyedül Miskolc valósít meg jelen pillanatban ilyen programot. Eddig nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk természetesen, de nem dőlhetünk hátra, hiszen ameddig egyetlen egy olyan busz és villamos megálló is lesz a városban, ami nem felel meg az európai normáknak, a köztisztasági elvárásoknak, akkor természetesen a munkát tovább kell folytatnunk, de nagyon örülünk annak, hogy vannak visszacsatolások, és érezzük azt, és éreztetik is velünk azt, hogy már ideje volt egy ilyen nagy takarításnak Miskolcon, mert sajnos Miskolcon jelen pillanatban elmondható az, hogy az elmúlt években azért kicsit talán, és lehet, hogy a Covid időszak is és sok nehézség is belejátszott ebbe, kicsit lelakottabbá vált. Mi ezen próbálunk most többek között ennek a programnak a segítségével is változtatni. 2015 áprilisában jelentettük be elsőként vidéki települések közül talán Miskolcon, hogy egy úgynevezett körzeti rendész rendszert állítunk fel, ami a köznyelvben sheriff rendszerként ment át a köztudatba. Persze nem lovon jár és nem pisztollyal rendelkezik. Minden esetre ez volt a legegyszerűbb megfogalmazása, és elmondható az, hogy minden egyes körzetnek volt egy gazdája, és sok esetben a miskolciak azért örültek a körzeti sheriffnek, vagy a rendésznek, hiszen nem minden esetben mert vagy akarják felhívni a 112-t abban az esetben, hogyha egy nem megfelelő parkoló autóval találkoznak. Vagy éppenséggel olyan köztisztasági feladatok vannak, vagy ennek megoldásában sem a hatóságokat hívták elsődlegesen, hanem szóltak a sheriffnek, szóltak a rendésznek, és ő már közvetlenül tudott intézkedni. Ezen túlmenően azon kívül, hogy visszaállítjuk természetesen ezt a rendszert, ami az elmúlt években nem működött, minden körzetnek lesz felelőse. Külön újításként tudom bejelenteni a rádió hallgatóknak, hogy a tömegközlekedési eszközökön, mind a buszokon, mind pedig a villamosokon fog találkozni úgynevezett járatsheriffekkel, eddig ilyen még nem volt. Azt tapasztaltuk egyébként meg, hogy a villamos utazó közönség egy része sajnos nem képes betartani a közösségi együttélés szabályait, és a ellenőrök munkáját segítve járatkísérőként fognak majd szolgáltat teljesíteni. Minden járművön találkozhatnak vele majd a miskolciak. Ez egy újítás lesz, és bízunk benne, hogy még nagyobb utazási hajlandóságot tudunk majd ezáltal eszközölni, és még biztonságosabban tudom, hogy közlekedni a miskolciak. Nagyon-nagyon nagy problémát jelent jelen pillanatban a miskolci turizmus, hiszen ugye a sajnálatos események, amik előfordultak ugye a barlangfürdő kapcsán, ez azért visszavágta elsősorban a miskolctapolcai vendéglátóhelyek, vállalkozók forgalmát is, és hát természetesen minden jó érzésű miskolci a barlangfürdőre úgy tekint, mint zászlós hajója a miskolci turizmusnak. Ebben annyi a jó hír, amit most már tudom közölni, hogy a tegnapi nap folyamán elkezdődött a leégett tető szerkezetnek a bontása, és Lázár János miniszter úr pedig egy parlamenti munkacsoportot alakított, amelynek ő az elnöke, és polgármester úr Tóth Szántai József pedig a miskolci társelnöke ennek a munkacsoportnak. Ez azért megnyugtató, mert így a parlament is kiemelten foglalkozik, és a kormány minden támogatási segítséget meg fog adni annak érdekében, hogy minél hamarabb újjáépülhessen, és talán egy még szebb barlangfürdő várja majd az ide látogató turistákat. Természetesen több helyen fogunk majd szociális alapon tűzifát osztani rászoruló embertársainknak. A polgármester asszony Matiscsák Éva ennek a területnek a biztosa tulajdonképpen. Így az őszi-téli időszakban decembertől kezdve nagy zsákokkal bizonyos köbméternyi mennyiséget tudunk majd természetesen felajánlani a rászorulóknak. Azért nem mondanék pontos számokat, mert jelen pillanatban zajlik a felmérése még, hogy kik azok, akik rászorulnak. Ebben egyébként a miskolci önkormányzat hatóságai osztályai segítenek ebben ennek a feltérképezésében, és a természetesen a városgazda bevonásával fogjuk majd kijutatni a rászorulóknak ezt a fa mennyiséget majd.
Látszik a lábad a szoknya alól, valaki odaszól, eltévednék veled valahol. Gyere velem, utazunk oda, hol nem jár senki nem vár, mindenki a játékból kiáll. Szereped sorsol ez a ruhatár, olyat, ami majd neked jól áll. Patakot az eső növeszti rég, így lesz egyre nagyobb az ég, kékben pompázhatna még. Ahol egyé lesz ez a kételem, oda várlak én szívesen, gyere, nem vagyok idegen.
Borsodabaú Zemplén vármegyei középiskolások jelentkezését is várja a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci intézménye. A középiskolás programba december 15-ig jelentkezhetnek a diákok. Számos nagyszerű lehetőséget és izgalmas programot kínálnak a fiataloknak. Többek között e-learning kurzusokat, készségfejlesztő szakmai és közösségi alkalmakat. Emellett aktív idegen nyelvtanulást biztosít, nemzetközi tanulmányutakat szervez, valamint külföldi egyetemeken tanító professzorok előadásait is elérhetővé teszi az intézmény. A részletekről Konyári Györgyöt, a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci képviselet vezetőjét hallják.
A Matthias Corvinus Kollégium jelenleg a középiskolás programjába, amit mi csak KP rövidítéssel szoktunk illetni, ide jelentkezhetnek a fiatalok egészen december 15-ig bezárólag. Az előző években ez nem volt egy megszokott dolog, egész évben gyakorlatilag korlátozások nélkül jelentkezhettek hozzánk, azonban a megnövekedett érdeklődés azt az igényt hozta magával, hogy legyen egy jelentkezési időszak, illetve tavalyi évben először már felvételit is hirdettünk, ami annyit jelent, hogy kicsit próbáljuk szűrni, válogatni ezeket a fiatalokat. Tehetséggondozás révén és tehetséggondozó program révén erre szükség is van, hiszen nyilván meg kell mutatni ezeknek a fiataloknak, hogy valóban idevalók. Alapvetően mindenkinek a jelentkezését nagy szeretettel várjuk természetesen. Nincsenek előre meghatározott számaink, hogy most konkrétan hány embert szeretnénk felvenni. Azt tudom mondani, hogy az előző évek tapasztalataiban egy-egy ilyen jelentkezés időszakban azért egy 60-80 fiatal szokott jelentkezni, és nekik egy bő 50%-uk azért be is kerül magába a programba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki hozzánk pályázik, az jó eséllyel a középiskolás programnak a tagjává tud válni. A www.kp.mcc.hu weboldalt ajánlanám a fiataloknak a figyelmébe. Ott magáról a programról is rengeteg mindent megtudhatnak. Ugye tehetséggondozás révén olyan tudást, olyan készségeket szeretnék megtanítani a fiatalok számára, ami a középiskolában valamiért nincs mód, vagy éppen lehetőség. Szeretnénk őket egyfajta gyorsítópályára állítani, mind a tanulásukban, tehát mind a középiskolai tanulmányaikban, de azon kívül is, illetve feltett célunk az, hogy a pályaválasztásban is segítsük őket. Én azt gondolom, hogy olyan 21. századi modern tudást tudnak az MCC által megszerezni, amely egyébként mind a középiskolás életükben, mind később akár az egyetemi tanulmányaikba, vagy abban a bizonyos nagybetűs karrierben, nagybetűs életben is fogja őket tudni segíteni. Nagyon nagyban hasonlít tulajdonképpen a jelentkezés módja és menete, mint amikor a középiskolában jelentkeztek ezek a fiatalok, hasonló dokumentumokat kérünk tőlük, ami az alapvető különbséget jelenti, hogy nálunk van egy szóbeli felvételi is, ami azt jelenti, hogy ha ezeket a papírokat kitöltötték, feltöltötték, akkor utána személyesen is behívjuk őket egy beszélgetésre. Szeretnénk megismerni őket, ugyanis az MCC-nek feltett célja az, hogy a tudás elsajátításán, a tudás átadásán túl közösséget is teremtsen ezek között a fiatalok között, mert azt gondoljuk, hogy ezek a fiatalok nyilvánvalóan többet vállalnak, extrákat vállalnak a kortársaikhoz képest, és ezek az extrák egyfajta plusz terhet is jelentenek az ő vállukra, és ez közösségben ezeket a terheket sokkal könnyebb megugrani, ezeket a terheket sokkal könnyebb elviselni, és ezért a program számtalan eleme tulajdonképpen erre a közösségépítésre fókuszál. A szóbeli felvételitől semmiképpen nem kell tartani, elsősorban a fiatalnak a megismerése a célunk, motivációit, érdeklődési körét szeretnénk megismerni. Előre egyébként nem is nagyon érdemes egyébként készülni ezekre a felvételikre. A szóbeli felvételinek része egy témaválasztás, amiben az illető kap egy szöveget, gyakorlatilag ezen keresztül a szövegértését, a világra való nyitottságát vizsgáljuk, és természetesen ez a szöveg, amit ő egyébként itt tőlünk megkap a felvételi folyamán, ez egy jó beszélgetésnek a kiindulási alapja is lehet. Egészen biztos, hogy nem eszünk embert, és mindenki szerintem jó élményekkel és jó érzéssel távozik a felvételiről, még azok is, akik esetleg később nem kerülnek felvételre. A januári időszakban, ugye december 15-ig lehet jelentkezni, a januári időszakban kerül sor magára a felvételire, és gyakorlatilag ahogy elkezdődik a második fél év a középiskolában, úgy onnantól kezdve meghozzuk a döntésünket, és várjuk mi is a fiatalokat ide a középiskolás programba. Nagyon széles a kínálat, ezt szeretném először is kiemelni, és minden esetben igyekszünk a tanulmányokhoz, magának az iskola rendszerhez tulajdonképpen alkalmazkodni. Alapvetően a rendes tanulmányi időszakban ugye egy heti egy klub délutánnal egészen biztosan várjuk a fiatalokat, ez egy hétköznap délután, illetve havi egy KP szombattal, ami gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy szombati napon tartandó egynapos tudományos konferencia, nagyon színes és érdekes témákat hozunk a legkülönbözőbb tudományterületekről, elsősorban azért, hogy egyébként ezzel is segítsük ezeknek a fiataloknak a pályaválasztását. Például a legközelebb a novemberi KP szombatunkon a pszichológia is annak minden csinya, bínya és területe kerül tulajdonképpen terítékre, és igyekszünk ezt a tudományterületet is megismertetni a fiatalokkal. De minden szombat egy-egy ilyen téma körül forog. Igyekszünk egyébként ezekben a témákban is az aktualitásokat megragadni. Tehát próbálunk olyan témákat hozni, olyan témákra reagálni, ami egyrészt a fiatalokat foglalkoztatja, másrészt pedig van valamilyen aktualitása, valamilyen olyan része, ami egyébként a fiatalok hétköznapi beszédében, diskurzusában is benne van. Ugye ennek megvannak a maga helyszínei, terei tulajdonképpen. Nyilván itt a különböző klub délutánokon, szombati alkalmakon is megvan ennek a közösség kialakulásának egyébként a szinterei is, meg találkoznak is ezek a fiatalok egymással, de ki szeretném emelni a különböző túráinkat, illetve a különböző nyári táborainkat. Nagyon fontos elmondanom, hogy minden, ami az MCC-ben történik, az alapvetően ingyenes, így ezek a tanulmányi kirándulások, ezek a nyári táborok is ezek közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy itt ilyenkor minden az ország minden szegletéből igyekezünk összegyűjteni ezeket a középiskolás fiatalokat, és nem csak helyben a különböző iskolák tanulói között alakulhatnak jó kapcsolatot, hanem egyébként az országot, sőt az ország határokat is átívelő kapcsolatok alakulnak ki, hiszen gyakorlatilag az MCC most már 30 helyszínen szerpe a Kárpát-medencéből várja a magyar ajkú fiatalokat. Ugye alapvetően a 9-től 12. osztályos diákokat várjuk a középiskolás programunkba, bármikor becsatlakozhatnak. Tehát 9-be, 10-be, 11-be, sőt még 12-be is érdemes csatlakozni a programhoz. Már csak azért is, mert a program végén alapvetően egy programbizonyítvánnyal gazdagodnak. Miért érdekes és miért fontos ez? Mert 5 vidéki egyetem a felvételién ennél intézményi pontként számolja be ezt a programbizonyítványt, ami azt jelenti, hogy Miskolc, Debrecen, Pécs, Szeged és Győr felsőoktatási intézményeiben ezt plusz intézményi ponttal honorálják, hogyha valaki ilyen programbizonyítvány szerzett. Az biztos, hogy igyekszünk az élménypedagógiai módszereket bevetni egyébként minden képzési szintünkön, ami azt jelenti, hogy nálunk mindent meg lehet, ami nyilván tapasztalatilag megszerezhető tudás, megszagolni, megnézni, felgyújtani, felrobbantani, meg tényleg programozni, éppen ami éppen az adott tudományterületet érinti. És nagyon fontos elmondanom azt, hogy akik ezekkel a fiatalokkal foglalkoznak, azok az adott területünknek, amiről éppen aktuálisan beszélünk, azoknak szakemberei. Tehát olyanok tanítják például a robotikát, akik egyébként maguk is gyakorlatban egyébként minden nap a saját vállalkozásokon vagy a saját területükön minden nap használják ezeket az eszközöket. A drónok világát szoktam mondani, egy olyan szakember tartja például, aki alapvetően drónok biztonságtechnikai felhasználásával foglalkozik, gyakorlati tudás, gyakorlati tapasztalatai vannak erről, és ennek a egyébként izgalmas világnak minden csinyát, mindjárt meg tudja mutatni. De ez csak egy terület. Amit még ki szeretnék emelni, az alapvetően nyelvtudást is szerezhetnek a fiatalok nálunk, ami azt jelenti, hogy angol, német nyelvből, sőt most már a különlegesebb nyelvekből is ingyenes képzésre van lehetőségük a fiataloknak, illetve próbanyelvvizsgát is tehettek már ebben az évben a fiatalok, ezt is az MCC finanszírozásában tehetik meg. Illetve talán, ami még nagyon unikális, ez is azt gondolom, hogy a középiskolában csak nagyon elvétve fordul elő, az nem más, mint a készségfejlesztés. Tehát próbálunk ezeknek a fiataloknak a hétköznapokban is jól használható készségeiket fejleszteni, időgazdálkodást, konfliktuskezelést, és még nagyon-nagyon sok mindent ezen a témakörön belül, hogy egyébként ők mind a hétköznapjaikban, pedig egyébként a tanulmányaikban ezeket a készségeket jól tudják használni. Mondanék még egy példát, mert aminek aktualitása is van, ez pedig nem más, mint a vita, mint ilyen nagyon fontos terület az MCC-nek, illetve a készségfejlesztésünknek. A vitára mi egy jó dologként gondolunk az MCC-ben, azt gondoljuk, hogy az értelmes, racionális vita az mindenki számára fejlődést hozhat, és ennek keretein belül egy vitaversenyt is szervezünk itt a Miskolci MCC-ben, amire a fiatalok jelentkezését nagyon nagy szeretettel várjuk. A Facebook oldalunkon ennek minden részlete megtalálható. Ez az MCC Miskolc, ezt valaki beírja a Facebook keresőjébe, akkor meg fog minket találni. Hála Istennek azt talán a legfontosabb az, hogy ez nem csak egy az elméleti, valamilyen messzehordó dolog, ami egyébként kétköznapokban nem használható, nem épp ellenkezőleg. Nem olyan régen egy szülő mesélte, hogy az egyik KP szombatunkon elhozott előadás témájából érettségizett a kislánya, és kiemelt dicséretesötös kapott történelemből. A kislány bevallása szerint gyakorlatilag azt mondta el, amit itt hagyott az adott szombati napon. Ez nekem azt is jelzi, hogy ezek valóban kézzelfogható tudások és készségek, amik egyébként akár egy érettségötösre is gyakorlatban lefordíthatóak. Ugye a különböző túrákról, illetve táborozási lehetőségekről már beszéltem, de külföldre is utazhatnak az MCC-vel a fiatalok. Az MCC-ben a nemzetközi dimenzió rendkívül fontos, és gyakorlatilag a szélrúzsa minden irányába utazhatnak, és valódi gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek ezek a fiatalok, ami azt jelenti, hogy 2025-ben például várja őket Athén, várja őket Isztambul, várja őket Szingapur, várja őket Brüsszel, várja őket London, mint kiutatási lehetőség. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül színes lehetőség, és azon túl, hogy eljutnak ide a fiatalok, ez persze önmagában szerintem nagyon fontos, amellett mi ott az adott helyszíneken olyan gyakorlati találkozási lehetőségeket próbálunk leszervezni a helyi magyar nagykövettel, a helyi konzullal, cégek, egyetemek képviselőivel, amelyek azt gondolom, hogy ezeket a tanulmányutakat messze mondjuk egy osztálykülrendelés szintje felé emelik. És tényleg a találkozások minősége is olyan, hogy nem csak turistáskodni, nem csak világot látni mennek ki ezek a fiatalok, hanem tényleg nagyon fontos és értékes emberekkel találkozhatnak.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük a november 27-i összeállításunkat. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
My turn. Help me to help.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 90